Az előadásom a missziós tevékenység téri megjelenés a kortárs templomépítészetben lenne. Amikor így összeállt az anyag a fejembe, akkor gondoltam, hogy ez valójában egy háztemplom. Négy téma köré csoportosítottam három-három épületet, 12 épületet mutatnék be. Az első kör az alapvetően az emberháza, az istenháza fogalmával foglalkozna. A következőben az istenháza és a közösség háza témakörben a kapcsolattal. A harmadik csoportban, harmadik hármas csoportban magyarországi példákat mutatnék be, amik a gyülekezeti központ, és itt nem csak evangélikusokra gondolva, vagy protestánsokra gondolva, tehát a gyülekezeti központ létrejötte, ami a közösségi élet, nem csak hitbéli élet, hanem a személyes kapcsolatoknak a terét is tudja biztosítani. És az utolsó kör pedig számomra kedves, nagyon fontos új épületek bemutatásával zárna az előadás, és talán bízom benne, hogy kijön valami belőle. Én nem fogok téziseket felállítani az előadás folyamán, nem is biztos, hogy mondok igazságokat, csak megérzéseket. Hát ha háztemplom, akkor természetesen kezdjük a leges legelejétől. Duer Europosban állt egy háztemplom, ami alapvetően egy római, tehát a közel-keletre jellemző mediterrán háztípusnak egy átalakításáról van szó. Szóval, hát hogy pontosan hogyan nézhetett ki, mint a képek is mutatják, túl sok mindent nem tudunk a tényleges felmenő szerkezetekről. Annyi szerencsénk azonban van, hogy a városfalnak a közvetlen szomszédságában állt ez a háztemplom, úgyhogy mind a metszet, mind pedig a rajz mutatja, hogy a fennmaradt adatainkból lehetett azért valamit rekonstruálni. A felső ábra magát azt a házat mutatja, ami ténylegesen lakóházként funkcionált, és hát nagyon jól látható a kis átalakítás, amivel igen, és akkor én is fogom használni ezt a pirosat, amivel gyakorlatilag összenyitva helységeket egy közösségi tér tud létrejönni, illetve hát a jobb felső sarokban természetesen egyik leglényegesebb a keresztényi vállás folyamatában a baptisztérium tere, az, ami ugye már rekonstruálható is volt, szerencsére maradványok által, illetve hát ez volt ugye már a falhoz legközelebb, ami a feltöltésnek megfelelően legjobban fennmaradt. Hogy ház és templom, és hogyan is jön össze ez a közösség fogalmával, egy nagyon kedves emlékem Oszakából a fénytemploma. Nyilván ezernyi publikációban mindenki ismeri, és rengetegen hivatkoztak rá. Hallgatói munkákban egyfolytában visszatér, hogy hát akkor fénykeresztet kell csinálni a templomra, attól lesz templom, természetesen nem attól lesz templom. Ami különleges itt adóandó munkájában, és hát a szembesülés folyamatában is, hogy mindenki a jobb oldali sarokban látható publikációs rajzokat ismeri, ahol a szögek forognak, kicsit nyújtott, mindennek megvan nagyon jól az aránya, hogy hogyan jön ki ez a templomtér, és hát mellette rendes kis japán házigok állnak, mert elmegy Oszakába, és meglátja, hogy hát ott bizony már azóta valami történt. Gyakorlatilag egy körülbelül hasonló méretű közösségi ház jött létre a templomtér mellett. Valószínűleg, hogy a templom nem tud mindent adni, nyilvánvalóan neki egy fizikai része is, hiszen a katolicizmusban nem annyira természetes a felszentelt szakrális teret, én sokszor fogom mondani, a felszentelt szakrális teret használni olyan profán gyűlésekre is, amik nem biztos, hogy a hely szelleméhez vagy a hely rangjához illőek. Úgyhogy mi is nagyon sokat filoztunk, hogy a csatlakozó gócpontban balra induljunk-e vagy jobbra induljunk. Először is azért megnézzük magát a szakrális teret természetesen. De hát ez, ami mindenki számára ismert. Nyilvánvalóan abból is adódik a szüksége a közösségi háznak, hogy a templomnak a padozata az lejt, a kis templomhoz képest igen jelentősen. Ezért hozták létre a mellette található kis közösségi házat, ami ugyancsak egyfajta ilyen vasárnapi iskolaként, rendezvényekként, itt mozgathatóak a padok, és vízszintes a padozat is. Természetesen mindaz, ami a tadóandó építészetére jellemző, azokkal a részletekkel felruházva. Hogy még mindig ezt a ház-templom fogalmat járjuk körbe, nem biztos, hogy igazán ház ez, illetve hogy templom ez a következő épület. Ami számomra megragadott ebben az építésben, az úgy indult az egész történet, hogy egy Egy Kázabele cikkben olvastam egy interjút Zumthorral, ahol hát a riporter hölgy igyekezett valamit kicsigarni az építészbe. Hát Berlin befutcsolt, nem tudták, hogy most mi épül, hát jó, a Kölni Múzeum már időben készült, és kérdezgette az építész, mondjam már valamit, amitől én most beírom magamat az interjúknak a világába, építészeti interjúknak a rangjába, és hát akkor ennyit mondott csak Zumthor, hogy most egy új építőanyagon dolgozom, és hát hú, hát ez most valami fantasztikus építőanyag lesz, és akkor na, mégis mi ez, és a tűz. Hát nem igazán tudta az interjús, hogy most ezzel mit kezdjen, de leírta. Néhány évvel később kiderült, hogy pontosan miről van szó. Peter Zumthor gyakorlatilag a teljes építési folyamatot, az épületnek a létrejöttét, a szerkezettel és magával, a munkával, a közösség munkájával hozta létre, és ebben játszott szerepet a tűz. Nagyon sok publikációban ismerjük, hogy egy mágiát raktak belülről, amit aztán körbe kalodás rendszerrel, abszolút hagyományos rendszerrel, 24 rétegből szépen felépítettek. Nyilván a számoknak itt nagyon jelentős, misztikus szerepe is van, és utána az egészet kiégették. Nem csak, hogy Zumthor járt oda, szerencsére éppen ez időben épült a Kölni Kolumba Múzeum, ennek megfelelően többször is részt vett az építkezésen. Ami viszont fontos, hogy az a két család, illetve barátok gyakorlatilag hétvégeket rászánva egy-egy ilyen 50 centis réteggel, ők maguk rakták a helyi kavicsból, sóderből, helyi földszínezékből, a szomszédos cementbányából hozott cementtel építették ezt a házat, ami abszolút mértékben ide való. Hogy ez háze, templome, szakrális-e, vagy csak egyszerűen tényleg egy olyan hely, ahol találkozik ég és föld, ezt mindenki döntse el maga. Azt hiszem a belső tér az egy hihetetlen unikális dolog, mondom magával, a technológiával, az egész folyamattal, hogy a ház létrejött, ettől válik igazán különlegessé az épület. Következő körben egy picit ezzel foglalkoznánk, hogyha létrejön egy szakrális tér, egy templomtér, mitől válik az közösségi térre? Elég az, hogyha csak liturgiát tudunk benne tartani, és arra az időre az emberek a liturgia folyamatában, az eseményben részt véve tevékenyen vagy kevésbé tevékenyen, de együtt vannak, vagy ennél kell több is? A mostanában átadott Folignói templom, amely Massimiliano és Dorina Fuxasnak az épülete, hát mindenki azt a kubuszszerű épületet ismeri belőle, amit itt az alaprajzokon is látunk, de az alaprajzokon látjuk, hogy ez jóval többről szól. Tehát nem csak a belső térnek a különleges, függesztett belső kubus architektúrájáról, nem csak arról a nagyon kemény, rideg, talán külsőre rideg kubusról, amit itt látunk a település szélén, hanem bizony, ami ott mögötte húzódik, az a kicsi kék épületecske, ami rengeteg közösségi teret, illetve zarándokoknak szállástereket biztosít. Tehát itt nem csak templomot hoznak létre, amennyiben anyagi lehetőségek vannak, hanem természetesen ennek a teljes folyamatát átélve, fingerprint. Nézzük meg azért a belső teret, ami tényleg fantasztikus élmény nyújthat. A liturgikus térnek az alakulása azért majd természetesen a belakás folyamatában azért mást fog mutatni. Egy portugál példát is hoztam, mert ezzel a kutatási területtel foglalkozom. Ez Portónak egy déli külvárosa, Oliveira do Douro, ahol egy temetőkápon az, ami híressé vált az épület együttesből. Az, amelyet jóval többről van szó. Ahogy a helyszínrajzon is lehet látni, és a ráúszó kép is mutatja, itt gyakorlatilag egy egyház központ jön létre. A templom, amit bal oldalt látunk, kiegészült egy önálló parókiával, illetve kiegészült egy konferenciateremmel, ami hozzánk legközelebb áll. Kiegészült egy cserkészszállóval, hiszen ez a fiatalom, az ifjúságnak a neveléséhez, vagy az együtt a közösségi nevelődés szempontjából egy nagyon fontos helyszín, és természetesen kiegészült a helyi temetőnek a temetőkápolnájával. Ami valószínűleg, hogy azért ilyen rideg vagy hideg, hiszen azok a padok, amikben az emberek ülnek, azok ugyanolyan egyszerű asztalos munkák, mint amiben az elbúcsúztatott személy is az utolsó útjára kísértetik. A harmadik példa ebben az épület és a közösség központban, ez egy freiburgi példa. Talán kevésbé ismert azok az ökumenikus próbálkozások, ahol ténylegesen különböző felekezetek használnak épületet. Ez a németországi példa nem is igazán építészeti extravaganciájában, kicsit a dekonstrukcióra hajazó formavilágával, tömegképzésével érdekes számunkra, hanem azzal az alaprajzi rendszerrel, amivel osztható, akár önállóan használható térrészeket is létre lehet hozni, nagyobb események alkalmával összenyitható térelemeket is létre lehet hozni. Természetesen egyfajta mobilitást kíván a belső tér szempontjából, de rengeteg olyan kiegészítő funkció van, láthatóan itt a további kis mellékterek vonatkozásában, ami egy élhető közösségi térré, egy ténylegesen közintézményként használható térré teszi ezt az épületet. Nyilván ez a felfogás kapcsolódik ahhoz, hogy ezek a terek nem feltétlenül azzal a védett, körbebástyázott, sérthetetlen sákramentummal rendelkeznek, hanem egyfajta jóval szabadabb, a közösség szempontjából végig gondolt térhasználattal jönnek létre. Mutatnék három magyar példát, hiszen Magyarországon is vannak nagyon jó erre, ebben a szempontban előremutató igyekezetek és próbálkozások. Természetesen nagyon sokszor beleszól ebbe anyagi lehetőség is, illetve a jó döntés felismerés, tehát a jó helyzet felismerésre a jó döntés is természetesen hozzájárul.